múlt héten, nem tudom, a többségetek itt volt múlt héten, és beszéltünk arról, hogy a győztes, helyzetileg győztes keresztény emberek miért élnek vesztesként. És hát ugye akkor egy rövid ideig volt módomban beszélni, és nem fejtettem ki ezt a dolgot, de ezt most szeretném kifejteni, szeretném ezt egy kicsit szétszincálni. Nem tudom, hogy a végére jutunk-e, mert ez egy hihetetlen nagy téma, de minden esetre nézzük meg, hogy a helyzetileg győztes keresztény miért él vesztes módjára. És hát van itt kb. 30 oldalnyi jegyzetem, majd meglátjuk. Nem tudom, meddig értek rá. Drága úrunk, csak köszönjük neked ezt az alkalmat, és kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Te szólj rajtam keresztül, Uram, emeld fel a te igédet, Uram, szolgál felénk az igéddel. És csak tényleg, Urunk, annyira hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, annyira hálásak vagyunk, hogy hallhatjuk a te igédet, annyira hálásak vagyunk, hogy szólhatsz hozzánk, Urunk, és tényleg csak hálásak vagyunk azért, hogy hálát adhatunk, és ezzel kivetted az aggódást az életünkből. Köszönjük, Jézus! Köszönjük, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy elvetted a bűneinket, hogy megváltottál, hogy a feltámadásoddal az örök élet reményét adtad nekünk, hogy reményünk van az örök életre, Uram, és ez egy hatalmas, csodálatos dolog. Köszönjük, Urunk, hogy győztesek vagyunk, és köszönjük, hogy élhetünk is ebben, hogy győztesek vagyunk. És csak most taníts minket arra, hogy hogyan kell győztesként élni. A te dicsőségedre, Urunk, a te drága nevedbe, Jézus. Amen. Amikor egy ember megtér, akkor közvetlenül a megtérésének pillanatában 95 dolog történik vele egyszerre. Egyszerre 95 dolog az, amit így Isten neki tulajdonít. És hát most, mivel, hogy ez egy reggeli dolog, ezért így, ahogy végigmegyünk a 95 dolgon, így egy dologra maximum 10 percet tudunk szánni. Úgyhogy...
Hosszú napunk.
Nem tudom. 95 dolog. Ennek egy jelentős része... 68 pontosabban a helyzeti igazság, ami azt jelenti, hogy helyzetileg a miénk, Isten már nekünk tulajdonította, helyzetileg a miénk, de itt az anyagi világban még nem tudjuk ezt elvenni. Itt az anyagi világban csak hit által tudunk ezzel azonosulni, csak hit által tudunk ebben élni. Csak hogy példát mondjak. Egyetlen egy áldozatával tökéletessé tett minket. Ugye? Ezt mondja Zsidó 10-14. Örökre tökéletessé tett minket. Egyetlen egy áldozatával. Ez egy helyzeti igazság. Helyzetileg Isten, amikor ránk néz, akkor úgy néz ránk, hogy tökéletesek vagyunk. De mivel itt élünk az anyagi világban, itt élünk a bűnös régi természetünkkel, nem tapasztaljuk meg azt, hogy bűnösök vagyunk, illetve tökéletesek vagyunk, azt megtapasztaljuk, hogy bűnösök vagyunk. De azt nem tapasztaljuk meg, hogy tökéletesek vagyunk. Némelyek azt hiszik, hogy tökéletesek, de pont ettől tökéletlenek. Úgyhogy nem vagyunk tökéletesek, mert itt élünk, ahogy Gyuri mondta, a lelkünk a porhoz tapad. Tudjátok, mi a természeti, az embernek a természeti állapota? Most erről eszembe jutott, ahogy a Gyuri mondta. A Jeremiás 17:9. A szívünk család. A szívünk család. Ézsaiás 1:9, ha jól emlékszem, a fejünk beteg. 119. Zsoltár, 25. verse, a lelkünk a porhoz tapad. Róma 3:23, hiány vagyunk Isten dicsőségének. Ez az ember természeti állapota. Beteg a feje, család a szíve, a lelke a porhoz tapad, és hiány van Isten dicsőségének. Ez a régi bűnös természetünk. Köszöntelek az emberek széles táborába. De hogy Isten nekünk tulajdonított egy csomó dolgot, és ő már úgy néz ránk, helyzetileg ő úgy néz ránk, hogy tökéletesek vagyunk. És élhetsz ebben a helyzetben a hitáltal. Azt mondja, hogy győztesek vagyunk. Tudod, ha éled itt az életedet a Földön, a hétköznapokban, a mindennapokban, hát nagyon ritkán fogod megtapasztalni azt, hogy győztes vagy. Léptennyomon eltipornak a közlekedésben, eléd vágnak, letolnak, tudod, csupa ilyen vesztes élményed van. De igazából Isten úgy néz rád, hogy győztes vagy, helyzetileg győztes vagy. Aztán van 27, amit meg is tudsz tapasztalni, ez az úgynevezett tapasztalati igazság. Ilyen például az, hogy Isten szeret. János 3.16, Efézus 1 és Efézus 2.4. Isten szeret, és ezt meg tudjuk tapasztalni. Ezt meg tudjuk tapasztalni. Nap mint nap meg tudod tapasztalni azt, hogy Isten szeret. Ez tapasztalati igazság. Tehát van két dolog, van a helyzeti igazság, és van a tapasztalati igazság. Na most ezt csak bevezetőként mondtam, hogy tudjuk azt, hogy ugye Jézus Krisztus megvívta a csatát, nevezzük csatának, legyőzte a sátánt. Ennek következtében mi is győztesek lettünk. Isten ezt a győzelmet nekünk tulajdonította. Ez is egy tulajdonított igazság. Nekünk tulajdonította ezt a győzelmet. Úgyhogy élhetünk itt a Földön, már itt a Földön élhetünk győztesként. Azzal a tudattal, hogy győztesek vagyunk. Ugye múlt héten felsoroltam egy pár verset, hogy hogyan lát minket Isten. Oszlopokként lát, erős oszlopokként, vaspálcával uralkodóként. Mik voltak még itt jelenések háromba? Hogy nekünk a, igen, hogy a fehér követ, emlékeztek? Fehér kő, győztesek vagyunk, a bűneink meg vannak bocsájtva, és szívesen látott vendégek vagyunk Isten házában, ez jelenti a követ. Úgyhogy helyzetileg győztesek vagyunk. Na most az a nagy kérdés, és ez a kérdés foglalkoztat engem már hosszú évek óta, hogy helyzetileg győztes keresztények, akik tényleg élhetnének egy olyan életet, hogy letarolhatnák a világot, és most ezt olyan értelemben, ahogy beszél a Biblia arról, hogy a hitünk legyőzi a világot, hogy a hitünk által letarolhatjuk a világot, letarolhatnánk a világot, hogy emberek százezreit menthetnénk meg az örök kárhozattól, azáltal, ha győztes keresztény életet élnénk, és mégis a keresztények többsége sunnyad, és figyelj, egy másodpercig ne érezd magad károsztatva. Egy másodpercig. Tudod, nem erről szól ez az üzenet. Bátorítani szeretnélek. Nem kárhoztatni, bátorítani szeretnélek. Majd kiderül, hogy a győztes keresztény élet nem egy ilyen elérhetetlen nagy dolog. A győztes keresztény élet, ha hitben Isten dicsőségére adsz valakinek egy pohár vizet, már győztes életet élsz. Már győztes életet élsz. Úgyhogy nem kellenek nagy dolgok. De a keresztények többsége, és nem az Biblia szól egyházról beszélek, általában az egyetemes egyházról. A keresztények többsége szégyeli a hitét. A keresztények többsége nem meri felvállalni a hitét. Nem meri megosztani a másik emberrel a hitét. Sunnyad. Elmegy időnként egy istentiszteletre, karácsonykor, egy húsvétkor, és ezzel le van tudva a keresztény élete. A másik fele, akit az ördög belerakott egy munkaprogramba, azok megkeseredetten élik a keresztény életüket. Folyton folyvást meg kell felelni az ördög elvárásainak. Viselkedj jól, mert különben elveszítheted az üdvösségedet. Az ördög egyik legnagyobb becsapása az, hogy azt mondja a hívőnek, hogy elvesztheted az üdvösségedet. Őrület. Gondolj ebbe bele. Megváltásunk pillanatában Isten elpecsételt minket az ő szellemével. Efézus 1 szerint. Elpecsételt az ő szellemével. A halott szellemünk azáltal lett élővé újra, hogy Isten a saját szellemével felelevenítette. Elegyedett a mi szellemünkkel, a mi halott szellemünkkel elegyedett Isten szelleme, azaz Isten szelleme bennünk él. Gondolj ebbe bele. Ha elvesztheted az üdvösségedet, akkor ez azt jelenti, hogy ha valami rosszat csinálsz, akkor Isten szelleme kiugrik belőled, és ott hagy magadra, mert hát ugye Isten nem mehet a pokolra, tehát neki akkor el kell távoznia belőlünk. Úgyhogy káromkodsz egyet, mert eléd vágott egy sietős autós, és elvesztetted az üdvösségedet, Jézus kiugrott belőled, tudod. Mész, éled az életedet, aztán valahogy helyreállsz, akkor Jézus visszaugrik beléd. Tudod, és csak így egyszerűen józan paraszt ésszel végig gondolva, ez egy hihetetlen képtelenség, ez egy hihetetlen képtelenség, hogy elvesztheted az üdvösségedet. A kereszténység igen jelentős része be van csapva azáltal, hogy elveszítheti az üdvösségét. Igen, igen, ez a másik, amit így, igen, hogy be vagy írva a bárány élet könyvébe, és akkor tudod, Isten kiradíroz gyorsan, aztán visszaír, kiradíroz, visszaír. Látod, én ezt a hasonlatot már is felejtettem. De emlékszem, amikor beszéltünk erről, igen. Úgyhogy képtelenség, hogy elveszíted az üdvösségedet. Ez egy örökre szó. Egyszer meghozod azt a döntést, hogy elfogadod Jézus Krisztust megváltódnak, abban a pillanatban örök életed van. Abban a pillanatban örök életed van. Soha, soha, soha nem veszítheted el. Soha nem veszítheted el. De a világ, és hát nyilván a világ fejedelmén keresztül az ördög el akarja hitetni a keresztényel, hogy rettegjen, hogy féljen, hogy ne a győzelmében éljen, hanem a félelmeiben. A Gyurinak az üzenete nagyon kapcsolódik ahhoz, amit szeretnék mondani. Ha győztesként élsz, akkor kizárod az életedből a félelmet. Hogyha a félelmeidben élsz, akkor meg kizárod az életedből a győzelmet. Ugyanaz, mint az aggódás és a hálaadás. Az egyszerűen nem férnek meg egymással. Úgyhogy az a világ, akit legyőztünk a hitünkkel, az a világ folyton folyvást azt kommunikálja felénk, hogy vesztesek vagyunk. Ugye a hívő az vesztes. A hit... Hogy is van? Az élet ópiuma, vagy valahogy így hogy? A vallás, a hit gyengék ópiuma, igen, igen, köszönöm, a gyengék ópiuma. Így néz ránk a világ, hogy kábítószerre van szükségünk, mert gyengék vagyunk. És az a világ, akit legyőztünk, akinek a fejedelmének a fején taposunk, a sátán feje itt van a talpunk alatt. Ez pontosan olyan, amikor Dávid legyőzte Góliátot. Levágta a fejét, aztán fogta a fejét, és vitte föl Jeruzsálembe. És tudod, megy Dávid a Góliát fejével, és egyszer csak megszólal a Góliát, hogy vesztes vagy, vesztes vagy, vesztes vagy. Tudod, mit csinál Dávid? Mit csinál Dávid? Megijed? Így a 8. kerületiesen mondva, berezel? Nem. Hát neki egyrészt voltak meggyőződései, másrészt meg igen nyilvánvaló volt az, hogy nem az ő feje van levágva. Igen nyilvánvaló volt. A levágott fej azt mond, amit akar. Sátán azt mond, amit akar. Nincs hatalma fölöttünk. Nincs semmi hatalma fölöttünk. Itt van a feje a talpunk alatt. Mi Krisztus teste vagyunk, és Krisztus tette Isten mindenek fölé, minden hatalmasságok felé. Efézus 2, Gyurikám, segíts! Vagy 20, Efézus 1, 19 és 20, azt mondja, és milyen mérhetetlen az ő nagy hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságoknál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívhatnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben. Az ő lábai alá vettetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Krisztusról beszél, de mi Krisztus testének tagjai vagyunk. Krisztus a fő az egyháznak. Úgyhogy a mi lábunk, rólunk beszélt, a mi lábunk alatt van minden fejedelemség, mindent Isten a lábunk alá vetett. Ez a helyzeted, ez a helyzeti igazság, ebben élhetünk. Hiába beszél a levágott fej, hogy ő a győztes és én vagyok a vesztes, nyilvánvaló, hogy az ő feje van az én kezemben, és nem fordítva. Úgyhogy hiába beszél. De mégis, ennek ellenére, figyelj, ennek ellenére vesztes életet élnek a keresztények. És miért? Most egy kicsit félreteszem a Bibliámat, mert kiírtam egy pár verset, hogy ne kelljen időt tölteni a lapozgatással, de ti azért lapozgassatok oda. Azt mondja, hogy Jézus, vagy legalábbis én 5 okot találtam arra, hogy miért élnek a keresztények a helyzeti igazság ellenére vesztes módon. És ezeket mind a Jelenések 2-ben és 3-ban találhatjuk meg. Az első ok az Jelenések 2-4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Hogy azért nem tudunk győztes keresztény életet élni, mert elhagytuk az első szeretetet. Mi az első szeretet? Az, hogy ő szeretett minket előbb. 1 János 4:10. Az, hogy ő szeretett minket előbb. Hogy a szeretete abban nyilvánult meg, hogy a fiát odaadta áldozatként. Ez az első szeretet, hogy ő szeretett minket előbb. Nekünk csak azért van képességünk a szeretetre, mert ő szeretett minket előbb. Ő szeretett, mi elfogadtuk ezt a szeretetet, és ezáltal kialakult bennünk is az a képesség, hogy szeretni tudunk. Ha ellépsz ebből a helyzetből, ha kilépsz az első szeretetből, akkor egyszerűen elveszted a kapcsolatodat Istennel. Elveszted azt a képességedet, hogy halljál Istentől. Nem tudom, hogy voltál-e már így, hogy leéltél egy napot, és ilyen iszonyatosan nyomorultul érezted magad. Aztán leéltél még egy napot, és még nyomorultabbul, és harmadik nap már tényleg így a depresszió szélén voltál. Miért? Azért, mert kiléptél, és ez velem gyakran megtörténik. Kiléptem Isten szeretetéből. Egy másik dimenzióba kezdtem el élni. Abban a dimenzióba kezdtem el élni, amit az előbb felvázoltam. A beteg fejemmel kezdtem el gondolkodni, a család szívemmel kezdtem el gondolkodni, a lelkem a porhoz tapadt, vízszintes síkon néztem mindent, hiány voltam Isten dicsőségének. Kilépünk Isten szeretetéből. Nagyon gyakran kilépünk Isten szeretetéből. Elhagyjuk az első szeretetet. Pastor Brian szokott ezzel példálozni, hogy egy másik pályán kezdesz el játszani. Kilépünk Isten szeretetéből. Van egy nagyon érdekes dolog, figyeljétek ezt meg. Róma 8:38-39 mit mond? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39. Itt azt mondja Pál apostol, hogy semmi, nincs az égvilágon semmi, se a mennyekben, se a földön, se a jelenvalókba, se az eljövendőkbe, se a múlt, sehol nincs semmi, ami kiszakíthatna Isten szeretetéből. És egy nagyon érdekes dolog, figyeljétek. Júdás azt mondja a 21. versben, tartsátok meg magatokat Isten szeretetébe, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Na most aztán jól össze vagyok zavarva. Pál azt mondja, hogy nem szakaszthat ki senki Isten szeretetéből, Júdás meg azt mondja, hogy tartsam meg magam Isten szeretetében. Most hogy van? Most kiszakadhatok a szeretetből, vagy nem szakadhatok ki? Ez egy érdekes kérdés. Isten szeretetéből nem tudsz kiszakadni. Isten akármilyen állapotban vagy, egyfolytán és igen intenzíven szeret. Viszont elléphetünk ettől a szeretettől. Ott hagyhatjuk ezt a szeretetet. Kiléphetünk belőle. Magyarán mondva, nem fogadjuk el. Isten szeret, de nem fogadom el. Gyuri, neked adom ezt a telefont. És tudod, Gyuri nem nyújtja a kezét. Nem kell neki. De ezt neked adom. Neked, ingyen, semmi, egy fillért nem kell érte fizetned. Szívesen neked adom. És nem nyújtja, és nem kell neki. Tudod? És Isten ezt csinálja. Árasztja ránk a szeretetét, és mi meg kilépünk ebből. Egy másik pályán kezdünk el focizni. A beteg fejjel, és amit az előbb felsoroltam. De Isten azt mondja, hogy ne hagyd el az első szeretetet. Ne hagyd el, ne lépj ki az első szeretetből. A Jelenések 2:5-ben azt mondja Jézus, hogy emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Soha nem válhat a számunkra megszokottá az, hogy Isten szeret minket. Ez nem egy megszokott dolog. Abszolút érdemtelenek vagyunk arra, hogy Isten szeressen minket. Az ember fellázadt Isten ellen. Az akarata ellen ment. Tudod, amikor erre gondolok, akkor egyszerűen mindig csak összezavarodok. Az ember fellázadt Isten ellen. Ellene ment. Mit csinál mondjuk egy diktátor, hogyha valaki fellázad ellene? Kinyírja. Pontosan. De tudod mit? Nem kell egy diktátor. Mit csinál egy szülő, amikor a gyermeke föllázad ellene? Hát minimum a fenekére ver. Minimum a fenekére ver. És Isten mit csinált az emberrel, aki föllázadt ellene? Meghalt érte azért, hogy megbocsájthasson neki. Meghalt azért, hogy megbocsájthasson neki. Ez az első szeretet. És ha ebből kilépünk, akkor egy egészen más dimenzióban élünk. Akkor nem tudunk győztesként élni. Akkor vesztesek vagyunk. Mert a győzelmet az adja, hogy a szeretetben élünk. A győzelmet az adja, hogy Isten a szeretetében kommunikálja felénk, hogy győztesek vagyunk. De ha nem vagyunk a szeretetében, ha ellépünk onnan, nem halljuk meg, amit mond. Akkor a világ hangját halljuk meg, akkor azt halljuk meg, amit a levágott fej mond. Vesztes vagy! Vesztes vagy! És ha nem élünk a szeretetben, akkor egy idő után elhisszük, amit a világ mond. Mert a szeretet képes arra, hogy átmossa az elménket. A szeretet, Isten igéje az, ami képes arra, hogy megtisztítsa a szívünket, hogy begyógyítsa a lelkünkbe a sebeket. Semmi más nem képes erre, csak a szeretet az igén keresztül. Hihetetlen dolog ez. Ha ellépünk tőle, vesztes életet élünk. Ez az első dolog. Elhagyni az első szeretetet. A második, és ezzel nem akarok sok időt tölteni, ezt csak megemlítem. 2:14. De van valami kevés panaszom ellened, és ez mind Jelenések, bocsánatot kérek, nem mondtam. Jelenések 2:14. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanítását tanítják, akik Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatból, és paráználkodjanak. Ez a tévtanításról szól. A keresztények egy igen jelentős része valamilyen tévtanításban részesül. Az egyház, és itt az egyetemes egyházról beszélek, tehát nem konkrétan megnevezett egyházakról. Sajnos eluralkodott az egyházon belül a liberális szemlélet. Sajnos az egyházon belül üzlet lett a hívő. Ha az én gyülekezetemben jársz, akkor ide teszed be, ebbe a persejbe teszed be a pénzedet. Úgyhogy olyat prédikálok, úgy beszélek hozzád, hogy szívesen halljad, és erről majd még fogok beszélni. Olyanokat mondok, hogy szívesen halljad, csak hogy gyere, inkább egy kicsit elferdítem az igazságot, csak gyere. Pásztor Scheller mondta egyszer, körülbelül olyan 7-8, talán 9 éves volt a gyülekezet, nem tudom pontosan, és egyszer prédikált erről. Azt mondta, hogy figyeljetek, ha akarnám, ha csak egy icipicit megváltoztatnám az üzenetemet, egy éven belül tele lenne, akkor már fönt voltunk. Egy éven belül tele lenne a terem. Egy éven belül. Ha csak egy icipicit megváltoztatnám az üzenetemet. De nem, mert hogy pásztor igazságot prédikálja. És az igazságot nem mindig szeretjük hallani. Az igazságot nem. Azt, hogy bűnösök vagyunk, azt, hogy szükségünk van Isten kegyelmére, azt, hogy saját magunktól arra nem vagyunk képesek, hogy tudod, kimenjünk a WC-re, már bocsánatot kérek, hasonlatért. Ezt nem szívesen halljuk. Ezt nem szívesen. Azt szívesen hallod, Mert Ádám fizetni akar a vétségért. Ádám mindenért fizetni akar. Ő nem szívesen fogadja el az ingyen kegyelmet. Ádám fizetni akar. Azt szívesen hallják az emberek, hogy figyelj, ha nem viselkedsz rendesen, elveszted az üdvösségedet. Úgyhogy viselkedj rendesen. Ó, ez Ádámnak tetszik. Ez Ádámnak tetszik. Itt nincs ingyen kegyelem, itt nincs megbocsátás. Itt egy üzletről van szó. Én elkövettem valamit, kifizetem az árát, és szabad vagyok. Úgyhogy a tévtanítás nagyon gyakran, és nagyon sokszor előfordul az egyetemes egyházban, és ez veszteseket képes csinálni a győztes keresztényekből. Aztán a harmadik. Szintén jelenéseknél vagyunk, és hogyha ettől eltérünk, akkor ezt jelzem. 2:20. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedted Amaz asszonynak, Jezabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimmal, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálvány áldozatokból. Itt a hazugságról beszél. Itt arról beszél, hogy mindig lesznek Jezabelek, akik próbálnak valami hazugságot elhitetni a kereszténység. Egy kicsit kapcsolódik az előzőhöz. Mindig lesznek Jezabelek, minden egyházban lesznek Jezabelek, akik hazugságra akarják rávenni, a hazugságot akarnak elhitetni. És ha elhiszed a hazugságot, kész, vége a győztes életednek. Ha nem a helyzeti igazságban élünk, hitáltal, akkor vesztesek vagyunk. Ha nem az első szeretetben élünk, akkor vesztesek vagyunk. Ha tévtanítást hallunk, és annak megfelelően élünk, ha hazugságot hallunk, és annak megfelelően élünk, akkor vesztesek vagyunk. Negyedik. Jelenések 3:2. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Ez a megszokottságról beszél. Talán a megszokottság az egyik olyan ok, ami győztes keresztényekből veszteseket képes csinálni. Az egyik legerőteljesebb ok, amikor megszokottá válsz. Amikor megszokottá válsz Isten szeretetével, amikor megszokottá válsz egy üzletember találkozóval. Tudod, amit az elején mondtam, az tényleg egy csoda. Az, hogy te most ma reggel itt vagy, az egy csoda. És soha nem lehet erre úgy tekinteni, hogy ez natürlik. Soha nem lehet egy ilyen szinten tekinteni rá. Nem természetes. Nem egy mindennapi dolog, hogy te reggel 6-kor vagy 7-kor felkelsz azért, hogy reggel 8-kor ott tudj lenni egy Isten dicsőítő összejövetelen. Nem mindennapi dolog. A megszokottság, tudjátok micsoda? Az, hogy kevesebbet gondolok valamiről vagy valakiről, mint amit Isten gondol róla. Ha a Gyuriról kevesebbet gondolok, mint Isten gondol róla, akkor megszokott vagyok vele. Hogyha az egyházról, a gyülekezetemről kevesebbet gondolok, mint amit Isten gondol róla, akkor megszokott vagyok vele. Ha a pásztoromról kevesebbet gondolok, mint Isten gondol róla, akkor megszokott vagyok vele. A megszokottság távol tud tartani mindentől. A megszokottság belezavar egy olyan helyzetbe, ami, tudod, ez jár nekem. A megszokott ember így gondolkodik, ez tulajdonképpen jár nekem. Jár nekem egy olyan hely, ahova elmehetek, és közösségben lehetek a testvéreimmel. Jár nekem Istennek a szeretete. Persze, hogy jár nekem. Hát örüljön neki, hogy megtértem, nem? Hát örüljön neki, hogy megtettem neki ezt a szívességet, hogy megtértem, akkor legalább kutya kötelessége, hogy szeressen, nem? Arról nem beszélve, hogy ugye van egy csomó kívánságom, amit teljesíteni is kéne. Ugye? Ez a megszokottság. A megszokott ember így gondolkodik. De ez nem egy győztes élet. Ez nem egy győztes élet. A saját nyomorodott gondolatainkban vagyunk ilyenkor. És az vesztes. Tudod, ha a saját gondolataidban élsz, akkor vesztes vagy. Ha saját magadra nézel, vesztes vagy. Pastor Brian, szintén Pastor Brian. Nekem ő volt a szellemi apukám. Nem tudom, ismert te itt valaki közületek? Te ismert. Amikor én megtértem, akkor Pastor Scheller éppen Amerikában volt, és Pastor Brian volt itt a lelki pásztor, és én tőle kaptam a tejet. Úgyhogy minden egyes szava számomra olyan, tudod, mintha tényleg így az apám mondaná. És mire ezt elmondtam, addigra elfejtettem, hogy mit mondott. Nem, Pásztor Brian azt mondta, hogy Ha a képtelenségedet akarod látni, akkor nézd magadra. Akkor folyamatosan nézd magadra. Ha azt akarod látni, hogy mennyire képtelen vagy, hogy mennyire nem tudsz dolgokat megtenni, hogy mennyire nem tudsz élni ebben a világban, akkor nézd magadra. De ha lehetőségeidet akarod látni, akkor nézd Istenre. Ha lehetőségeidet akarod látni, hogy mivé válhatsz, hogy milyen életet élhetsz, itt a Földön, már most itt a Földön, hitben, hogy milyen győztes életet élhetsz. Nézz Istenre. Isten ezt fogja feléd kommunikálni. Isten nem fogja rólad azt mondani, hogy képtelen vagy. Isten nem fogja rólad azt mondani, hogy vesztes vagy. Isten nem fogja rólad azt mondani, hogy egy tehetetlen senkiházi alak vagy. Isten soha nem mond ilyet. Tudod, ha egyszer meghalt értünk, ha egyszer annyira szeretett, hogy az életét képes volt odaadni, az nehezére esik, hogy bátorítson minket. Nem. Folyamatosan bátorít minket. Folyamatosan táplál minket szellemileg. Folyamatosan biztosít minket arról, hogy ő mennyire szeret. Bár nem kéne neki biztosítani, nem kéne neki bizonygatnia a szeretetét. Isten szeretete egyszer és mindenkor a végérvényesen bebizonyosodott a kereszten. Nem kell neki még egyszer elmondani azt, hogy mennyire szeret. 2000 évvel ezelőtt olyan hihetetlenül, olyan elementális erővel közölte velünk azt, hogy szeret, hogy ez az egész keresztény járásunknak elég el, hogy legyen. Nem csak erre a földi életünkre, de az örökké valóságra nézve is. Tudod, ha úgy érzed, hogy nem szeret a férjed, akkor menj oda a kereszthez. Ott szeretetet találsz. Ha úgy érzed, hogy nem szeret a feleséged, menj a kereszthez, ott szeretetet találsz. Ha úgy érzed, hogy senki sem szeret ezen a földön, akkor menj a kereszthez, ott szeretetet találsz. A keresztnek ez az oldala, ahol Jézus Krisztus feszül, az a szeretetről beszél. Az a szeretetről beszél. A másik oldal az a feltámadási életről beszél. Amiben élnünk kéne, az a győztes élet. A másik oldal az a győztes élet. Ha átlépünk a kereszt másik oldalára, ott egy győztes életet találjuk. De ez az oldal, ahol Jézus Krisztus feszül, az a szeretetről beszél. Nem szabad, hogy megszokottak legyünk. Se Istennel, se a gyülekezetünkkel, se egymással, mert a megszokottság megrabol minket. Jelenések 3:15-16. Tudom a te dolgaidat, hogy te se nem hideg vagy, se nem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Ez a laudíciai gyülekezetnek szól. És a langymerek keresztény, a langyos keresztény az az, és most nem abban az értelemben. A lágymeleg keresztény, akkor így mondom, a lágymeleg keresztény az az, aki nem elég hideg ahhoz, hogy elutasítsa Istent, és azt mondja, hogy tudod, engem ez nem érdekel, és nem eléggé ég a tüze ahhoz, hogy odaszállj, nem eléggé ég a szíven, nincs elég tűz a szívében ahhoz, hogy odaszállja magát Istennek. És tudom ezt a verset, nagyon értem. Nem azért, mert okos vagyok, nem azért, mert én vagyok az ügyes Dúló Attila, hanem azért, mert ezt megéltem. Amikor megtértem, rá egy fél évre elmentem egy nyári konferenciára. Apropó, ki az, aki tervezi a nyári konferenciát, hogy ott lesz? Tervezzétek, figyeljetek! Egyszerűen egy ilyen konferencia olyan hihetetlen csodát tud tenni az életünkben, olyan hihetetlen, mérhetetlen módon meg tudja változtatni a gondolkodásunkat, az egész életünket, be tud vinni a győzelembe egy ilyen konferencia. Tényleg hihetetlen módon, úgyhogy tervezzétek, gyertek. De ami történt, eltelt egy hét, és teljes depresszióval indultam haza Budapestre. Megértettem valamit. Megértettem azt, hogy nem akarok visszamenni a világba. Én viszonylag már elég, tehát már az életem egy jelentős részét leéltem, amikor megtértem, 40 éves elmúltam már. Amikor megtértem, és hát az alatt a 40 év alatt éltem rendesen. Úgyhogy azt tudom, hogy azt az életet már nem akarom, amit addig éltem. De azt is tudom, hogy egy olyan életet sem akarok, hogy vasárnaponként elmegyek az Isten tiszteletre, aztán ott ülök, és vasárnap délelőtt elmegyek, meghallgatom, hazamegyek, és élek egy ugyanolyan életet, mint amit éltem azelőtt. Nem akarom. Nem akarok egy ilyen alibi keresztény lenni, nem akarok egy ilyen ákeresztény lenni, nem akarok egy langymeleg keresztény lenni. Úgyhogy oda kéne szánnom magam Istennek. Oda kéne adnom az életemet Istennek. De erre még nem vagyok képes. Erre még nem vagyok készen. És tudod, ebben jöttem haza, és ebben éltem majd még egy jó fél évig. Hogy nem akarok már visszamenni a világba, nem akarok egy langymeleg keresztény lenni, de nem tudom, képtelen vagyok odaszánni magam. Nem tudom meghozni azt a döntést, hogy azt mondjam, hogy Uram, a tiéd vagyok. És emlékszem, egyszer a Gutenbergben voltunk még, pásztor Elle prédikált, és fogalmam sincs, hogy miről beszélt, megmondom őszintén. Egyetlen egy mondat jutott el hozzám. Azt hiszem, hogy a 53. Zsoltár, vagy a 43., nem tudom pontosan. Kész a szívem, Uram, ezt mondja Dávid. Kész a szívem, Uram, hogy egy új dalt énekeljek neked. Kész a szívem, Uram. És csak ennyit hallottam meg az üzenetből, hogy kész a szívem, Uram. És akkor azt mondtam, hogy Uram, kész a szívem. Tiéd, odaszánom magam. És tudod, attól a perctől kezdve, hogy az egész életem egy ilyen hatalmas nagy fordulatot vett. Odaszállni magunkat Istenhez. Odaszállni, odaadni neki az életünket, hogy tudod, Uram, ezt tőled kaptam, ez a tiéd, rendelkezzél vele, te vezesd az életemet. Élj nekem egy győztes keresztény életet. Te élj bennem, nem én akarok már élni a saját kis ügyességemben, okosságomban, képtelenségemben, nem én akarok élni. Azt akarom, hogy te élj bennem, Galácia 2:20. Élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezt múlt héten hallhattátok, Sanyitól ezt a verset mondta. Úgyhogy odaszánni magunkat. A laodiciai gyülekezetben tudod, azt prédikálják, amire viszket az embernek a füle. Ez 2 Timóteus 4:5 beszél erről, hogy azt mondja, hogy mert lesz idő, mikor egészséges tudományt el nem szenvedetek, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök. Fülük. De itt azt írja, hogy fülök. Mert viszket a fülök. Azt hallom, azt prédikálom, amit hústestben szeretnél hallani. Ez a liberális kereszténység. És tudod, leuralta a világot, a gyülekezetek egy jelentős része liberális tantanít. Tudod, hát a melegek, hát miért ne? Miért ne lehet? Miért ne házasodhatnának össze? Miért ne fogadhatnánk el az abortusz gondolatát? A liberális keresztények. Azt prédikálják, amire az embernek viszket a füle, amit testből szeretnének hallani. Szerinted, ha ezt hallod, győztes életet élhetsz? Nem, csak vesztes életet élhetsz. Ugyan ott vagy. Jobb lett volna, ha meg sem térsz. Tudod, jobb lett volna, ha meg sem térsz, mert akkor nem is hallasz róla. A zsidó levél szerzője beszél erről a zsidóknak valamelyik fejezetében. Gyuri biztos tudja, csak bölcsen hallgat. Tudod? Tudod, biztos tudod. Mindegy, a laodiciai gyülekezetben azt prédikálják, amire viszket az embernek a füle. De mit mond Jézus? A 17. versben, figyelj, mit mond? Azt mondja, hogy, de Isten azt mondja róla, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ezt olvassuk ha pontosan Jelenések könyvében. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Tudod? Ez a győztes leírása. Nyomorult, szánalmas, vak. Ez a győztes leírása? Nem, ezek a vesztesek. Ezek a vesztesek szánalomra méltóak, nyomorultak, De mi nem, mi győztesek vagyunk, mi mindenkor, mindenek fölött diadalmaskodunk. A mi hitünk legyőzte a világot. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia? Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az? És tudod, mennyire értek rá még egy pár percet, mehet tovább. Most kéne véget, tehát most kéne abba hagyni. Köszönöm, hogy eljöttetek, mehetünk tovább. Úgyse tudjuk befejezni, mert tényleg még 40 oldal hátra van, de csak egy pár gondolat arról, hogy milyen a győztes, És láthatunk, a Bibliában van egy csomó példa. Mózes győztes volt. A testi problémájával, a dadogásával együtt, a gyilkossággal a háta mögött minden idők legnagyobb vezetője volt, győztesként élt. Aztán ott van Dávid, a bukásai ellenére egy győztes életet élt. Hihetetlen életet élt Dávid. Ki a győztes? Először is a győztes az a helyzeti igazságban él. Tehát ugye van a tapasztalati igazság, és van a helyzeti igazság. A helyzeti igazságban él. Nem a személyes tapasztalataimban élek. Nagyon nagy probléma az, hogy a tapasztalataimon keresztül, az, amit megtapasztalok itt a világban, a tapasztalataimon keresztül alakítom ki a véleményemet az egész kereszténységről. Ó, Isten nem szeret. Hát miért nem szeret? Hát azért, mert még nincs házam, mert még nincs feleségem, mert még nincs jó kocsim, mert még ez nincs, az nincs. Isten nem szeret. Tudod, a tapasztalataim alapján mondok egy ítéletet. Ez egy vesztes élet. Úgyhogy a helyzeti, a valós, a helyzeti igazságban élem az életemet. Győztes vagyok, mindenkor szeretve vagyok, mennyei helyeken ülök, szent vagyok, szeplőtelen vagyok, és tudod, most csak így sorolhatnám. Ez a helyzeti igazság, ebben élek. Aztán a győztes nem állítja meg, a győztes nem állítja meg egy kis probléma. A 1 Korintus 10:13-ban él, amikor is tudja azt, hogy Isten nem rak rá nagyobb terhet, mint amekkorát el tud viselni, de tudja azt, hogy ha bármekkora terhet rárakott Isten, ha bármilyen helyzetet megengedett az életében, akkor ő már elkészítette a kimenekedés útját is. A győztes ebben él. Tudja azt, hogy ez a helyzet arra van, hogy fejlődjön. Ez a helyzet arra van, hogy egy lehetőség a fejlődésre. Jellemileg, szellemileg, és sorolhatnám. Isten nem rak rám nagyobb terhet, mint amekkorát el tudok viselni. De ha megenged, hogy belekerüljek egy szituációba, akkor neki ott van a kimenekedés útja. Mi a kimenekedés útja? Isten maga. Isten maga. Ott van velem abban a helyzetben. Ránézhetek. Nem kell a problémámra nézni, nem kell aggódnom, hanem ott van Isten, és hálát adhatok neki. Hálát adhatok neki. Tudod, maminak, aki ismeri mamit, az tudja, miről beszélek. Maminak egy pár évvel ezelőtt egy autó nekiszorította, tehát így elütötte egy autó, és így a fának neki nyomta a lábát, és azóta is úgy volt, hogy le kell amputálni a lábát, de aztán egy ilyen isteni csoda következtében nem kellett levágni a lábát, és amikor ugye a hálaadásról beszélünk, akkor mindig eszembe jut az, hogy maminak most ezért, mert ugye azt mondja Pál, hogy mindenkor mindenért adjatok hálát. Most ezért hálát kéne neki adni? Hogy egy autó odaszorít, és egy életre nyomorék lett. Oda kéne, ezért hálát kéne adni? Hát ezért nem. Ezért nem. De azért igen, hogy ebben a helyzetben nincs egyedül. Hogy ebben a helyzetben is ott van Isten. Hogy nézhet Istenre, és Isten használhatja őt ebben a helyzetben is, mint ahogy a mamit fantasztikusan használta, mert mami szellemi módon élte meg. Tényleg Istenre nézett, és nem tudom, hány embert ért meg a kórházba az alatt az idő alatt, amíg ő kórházba feküdt. Az ápolónők, az orvosok, a betegek, több tucat embert vitt Istenhez azáltal, hogy a lába tönkre ment. Élhetsz egy győztes életet? Élhetsz. Persze, hogy élhetsz. Mindig, mindenkor ott van a lehetőség, hogy győztes módon éljünk. Nem kell elhinnünk a levágott fejnek a hazugságait, hogy vesztes vagy. Elütött egy autó, nyomorék lettél egy életre, most egy életen keresztül sajnáld magad. Utáld Istent, mert megengedte ezt a helyzetet. Ezt mondja a világ. De nem. Élhetsz győztes módon. Élhetsz. Uram, köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a helyzetben. Köszönöm, hogy ebben a helyzetben tudsz használni. Köszönöm, hogy el tudsz rajtam érni keresztül embereket. Tudod, élhetünk mindig, minden pillanatban győztesként. A győztes az elhívásában jár, Efézus 4-es szerint. És most már nem prédikálok, csak így felsorolok egy-két dolgot. A győztes a szeretetben jár, Efézus 5-2. A győztes szellemben jár, Galácia 5-24 szerint. Azt az életet éli, amire Isten elhívta, 1 János 2-1 és 2-t gyakorolja. Aztán a győztes el van választva a testtől, megfeszítette azt a kívánságaival együtt, Galácia 5-24 szerint. Az igazság szolgálójaként, és tudod, sorolhatnám. Ezek vagyunk, győztesek vagyunk, és ebben élhetünk. Nem kell, nem győzöm hangsúlyozni, nem kell elhinnünk az ördög hazugságait. Győztesek vagyunk, és élhetünk győztes módon. És még egy utoljára, egyetlen egy vers a végére. 3.21. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, amint hogy én is győztem, és az atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Amikor a helyzetben, a helyzeti igazságban élünk, akkor ott ülhetünk Jézussal együtt a trónján. Ez egy olyan ígéret a győztesnek, és mindnyájan győztesek vagyunk. Minden nap ott ülhetünk Jézus trónján. De tudod mit? Az ördög el akarja hinni, hogy ez egy kis nyamvat hokedli. Ez egy kis sámli, amin Jézus is alig fér el. Neked ott már nincs helyed. Neked ott már nincs helyed. Ez egy kis vacak hokedli. Mit görcsölsz te itt egy hokedliért? Hol akarsz te ülni? Hát neked ott már nincs helyed. De nem. Az írás azt mondja, a győztes velem együtt ülhet a trónon, ahova az én atyám helyezett. Ott ülhetünk, Efézus 2:6, mennyei helyeken élhetünk. Ott ülhetünk Jézusnak a trónján, ha győztesként élünk. Amen. Drága úrunk, csak annyira hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk. Köszönjük neked ezeket a gondolatokat. Köszönjük, hogy bátorítasz minket. És köszönjük, urunk, hogy tanítasz minket arra, hogy győztesként éljünk. És csak tényleg, urunk, kérünk arra, hogy áld meg a nap hátralévő részét, és akinek utaznia kell, az utazzon, és vigyázzál rájuk, Uram, akik nem utaznak, azokra is vigyázzál, és csak tényleg áld meg minket, Uram, ezen a napon a te drága nevedben. Amen.